Tényleg, szombat örömmel most egy kicsit változatos lesz, mert elég szomorú részt olvasok föl. Sebet Jitró van, de a Haftára Ézsás könyvében olvasható Ézsás 6. fejezetéből. Nem mindjárt az első versektől olvasom, hanem a 6. verstől. És hozzám repült egy a szerelfok közül, és a kezében eleven szénvala, amelyet fogóval vett volt az oltáról. És életé számot azzal mondta, íme ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávolodott, és bűnöd elfedezett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala. Ki küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék, én hol vagyok? Én, küldje engemet. És mondta, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dúd be, és szemeit kent benne, lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, meg ne érjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig leszel ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állnak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld puszta részen. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság része a földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismételten elpusztul az is, ez is, de mint a terpentén fának és a cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent magrészen. Hát igazán egy örömteli profécia. Jefte bírósága a alap heti szakasz. És mégis itt Ézsaiásnak az elküldésénél van egy kérdésem, hát szép is elküldés ez. Profétának néha ilyet is kell vállalnia. Menjen a saját népedhez, és nem azt kell hirdetned, hogy térj meg, és nem azt kell mondani, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem egy egész más választ ad, kend be a szemeid, ne lássanak fülét, abszolút tedd őket. Kárhozottá? Nagyon nehéz a kérdés. De ez egy ítélet, igen kemény ítélet. Nincs lehetőség tovább. És egy profétának ilyet mondani, én azt hiszem, hogy lehető legnehezebb dolog. Nincs tovább. Vajon hogy tehette ezt Ézsaiás, nem lehessen tudni. Azonban mégis engem inkább az érdekel, hogy mi volt itt a történelmi előzmény. Ez pedig a babiloni fogságba való elvitel előtt történt. Miért? Ketté szakadt az ország. Izrael és Júda ketté szakadt. Júda önmagában ugyanan bűnös volt, mint Izrael. Izrael a szírekkel lepaktálva megirontott a másik a testvérének, testvérháború lényegében. Júdának nekirontott szövetségesként. De nem külön Júda sem. Júdában olyan király volt, amelyik bár az apjának a bálványimádó kultuszát megszüntette, mégis elkövetett egy óriási hibát. A magaslatokon az oltárakat nem rombolta le. És én azt hiszem, itt van a kérdés. Van, amikor mi is úgy vagyunk vele, hogy látunk, hogy embereknek nincs látásuk, nincs hallásuk. Megtörtént ez, amit Ézsaiásnak kellett tennie, kellett mondania Júdának, a népének, és talán ugyanott kell keresnünk a megoldást. Miért van, hogy emberek nem látnak, emberek nem hallanak, és emberek ítélet alatt vannak? Mert ez nem állapot az ítélet. Ítélet volt annak idején Júdának is, és csak annyi történt. Bár megtért és újjászületett, de a magaslatokat meghagyta. Meghagyta a bálványokat. A lehetőséget a bálványozásnak meghagyta. És egy nagyon kényes és kemény kérdés. Lehet, hogy a te botorkáló, látástalan, hallástalan életed nem azért van, mert bár tudod, mi a bálvány, de azért hagytál neki esélyt, hogy működjön. Mert ott a Júdában már a bálványimádás nem működött, de azért mégse rontotta le. Hiszen 100%-os tisztulás és szabadulás kíván. Megvan-e még a magaslat? Megvan-e még az a hely, ahol lehet áldozni a néhai bálványnak? Mert egy pillanat alatt visszatér. Minden eshetősége, minden reménye meg lehet a bálványnak, hiszen csak be kell menni a szentélyébe. Szomorú ez a történet, Izrael és Júda történetében, hiszen ebben a testvérháborúban Izrael a szírseregekkel valóban úgy, ahogy van, megtámadja Judát. És ugye ismerős az ellenválasz is. Júda védelemben egy másikat keres, Asszíriát keres, szövetséget egy másik emberi vonulattal, egy néppel. Nem Isten. És későbbiek során, amikor Asszíria le is győzi Damaszkusznál a szíriai seregeket, a botrány még tovább fokozódik hálából Júda királya. Az asszír templom szentét úgy, ahogy van, felépíti a szentélyét. Megromlik a templom, és asszír szenté lesz a templom helyett. Sőt, hálából odaadja az edényeket, és minden templomi szent és értékes dolgot a szövetségesének. És én azt hiszem, hogy ez is, hogy szoktam mindig mondani, mindennapos. Bizony, a mi talentumunkat, a mi templomi eszközeinket egy olyan dologért, ami megoldja a mi veszélyeztetettségünket, és ha valakivel szövetséget kötünk, annak szoktuk feláldozni. Neki adunk hálát, ott az aranyedény. Neki mutatunk beáldozatot, ott az aranyedény. Lehet ez akár egy gyülekezet is. Kihozott engem a bajból, és a gyülekezetnek vagyok hálás. Embernek vagyok hálás. Szíria ellenében Asszíria, az a támadás, ami engem éppen támad, egy másik támadónak a segítségével el van hárítva. És hogy magának, Judának az abszolút leverésével folytatódik, ekkor elment, ekkor vitték el a népet a fogságba. Talán egy embernek a magánéletében is ugyanaz a kérdés. Lerontottuk-e a bálványok minden egyes szentélyét, maradványát, kipucoltuk-e a templomot? Vagy egyáltalán adunk-e esélyt a bálványoknak még, hogy felfelüljék a fejüket? Hiszen azt a Judának a királya tanult az apjának a bűnéből, megszüntette a bálványvádállást, de az oltárokat meghagyta. Lehet, hogy ma a bálványod nem működik, mert tudod, hogy ezt nem lehet. De a bálványnak minden esélyt meghagytál, hogy ott az oltár bármikor működhessen az ő tiszteletére. Mindenki tudja a saját bálványát. Mindenki tudja, hogy nem szabad, de meghagyja az esélyt. És ennek a következménye Isten azt mondja, jó, nekem is van egy válaszom. Nem látsz, nem hallasz, és megítélek. És úgy, ahogy van, az ellenség le fog győzni. Nem látsz, nem hallasz, mert én úgy akarom. A belső ellenséged le fog győzni, és a külső ellenséged is le fog győzni. Sőt, a szövetségesed, aki téged megmentett, tulajdonképpen a te gyarmatosítóddá lesz. Mindenki leírhatja azt, hogy hova fordul segítségére. Mindenki saját magának a kötelessége eltározni, hogy mi az a bálvány az életébe, aminek esélyt ad. Lehet, hogy még meg is tagadja, de esélyt ad neki. Sokszor nagyon-nagyon gyanús, hogy valaki a bálványát nagyon-nagyon emlegeti, hogy milyen ronda. Csak körülnézek, bármikor visszaállhat, hiszen az életében nem megoldott végképp ez a kérdés. Az oltár az ott van. Szidja a bálványt. Mondhatnék ilyet, hogy szidják fennhangon a katolicizmust, és megépítik kis Vatikánt ugyanazokkal az elvekkel, és ugyanazokkal a módszerekkel. Szidják, de ugyanazt az oltárt működtetik. Más a neve, de ugyanaz. Tehát miért nem látott Izrael, miért nem hallott Júda, miért nem hallott Júda? Nem rombolta le. Nem rombolta le az esélyeit is a bálvány isteneknek. Nem rombolta le. Mondhatnám a ma divatos tolerancia szót. Nem baj, hagyjuk. Úgy is, majd az Úr elveszi. Mert különben én nem csinálom, csak hát jó, elfér ott a sarokba. A toleranciánk, az engedékenységünk. Bizony, sokszor ez az oka annak, hogy Isten azt mondja, jó, hukkend be a szemét, dugd be a fülét. és minden tettének érezze a következményet. Nem lehet különbséget tenni Izrael és Júda között, a választott népről volt szó. Nem lehet különbséget tenni, hogy valaki nyíltan mellészegődik testvérgyilkosként vagy testvérháborúként az ellenségnek, mint tette Izrael Asszíria mellé. Nem lehet különbséget tenni a két fél között abszolút. Az egyik nyíltan csinálta, a másik nem nyíltan. Az egyik nyíltan támadta meg a testvérét, a másik pedig elhagyta Istent, végül is mind a kettő Isten akaratán túl, az elhívásán túl, az elrendelésén túl mást csinált. Úgy Izrael, mint Júda. Testvér. Testvér ellenségeskedések. És bizony, ez is ma elég sűrű. A testvérek ellenségeskedése. A hatalomért. És jönnek azok a bűnök, amivel el lehet ma is veszni. Ugyanígy a paráznosság, hiszen eladni magamat egy szövetségnek, az is egy szellemi vagy lelki paráznosság. Ne felejtsük el, sok esetben csak a testi paráznosságról beszélünk, mikor ott a lelki és a szellemi is. Nincs, nem lehet külön választani ezeket. Ha van testi, ott van szellemi is. És ahol szellemi van, ott előbb-utóbb bejön a test is. Tehát ez a kérdés, hogy a hatalom vágyása, úgy, mint Izrael királynál akkor volt, és Júda királynál hasonló módon. A paráznasság és a nagyra vágyás mit okoz? Ez a három, ma is ez a három fő bűn, amin el szoktak bukni. Általában azok, akik ma kisbetűvel mondom királyok, tehát bármi vezetésre Isten megbízta őket, ezen a háromban szoktak megbukni. Tehát az a kérdés, hatalom, öröm minden áron, paráznasság, siker, a szokásos, minden áron. És én azt hiszem, ez a három bálvány közül, azt hiszem a három legfontosabbat magunknak kell észrevenni, hogy mi nincs lerombolva az életünkben. Nagyra vágyás, minden áron örömhöz jutni, megveszem az örömet, eladom magam az örömnek, szövetséget kötök, csak a másik ne, és így tovább. Tehát ebből a két tényezőből, Júda és Izrael életéből sokat lehet tanulni, ebben az esetben is. Borzalmas után azt lehet mondani, hogy nincs látás, nincs hallás. Talán jobb is, hogy nem volt. Talán jobb is nem volt, hiszen akkor kisebb írták volna a fogságot. Talán kisebb írták volna, rádöbbentek volna, hogy hova jutottak. Talán jobb is. De mind a kettőjüknek a szereplése, mind a kettőnek a szellemisége az, amelyik rabságba vitte a népet. Rabságban persze van mindig kihívó szó, mint volt Babilonból is, de az út újra és újra visszavezethető odáig. Megszűntek-e a bálványok? Oké, megszűntek. És a bálványoknak az áldozati helyei, a vágyak, az oltárok megszűntek-e? Teljes szabadulás, teljes tisztulás, teljes megszentelődés. Ez egyetlen egy kérdés. Amíg valami nem történik teljes kiirtással meg az életünkben, addig bármikor megújulhat. Amíg valami bálvány volt az életünkben, és nincs kiirtva még a nyoma is, ugyanúgy járhatunk, mint Júda királya. Meghagyta a magaslatokat. Meghagyta. Inkább úgy kell kérdezni konkrétan, hogy te milyen magaslatot hagytál meg. Mert ha meghagytál egy magaslatot, meghagytál egy bálványnak az oltárát, a helyét, akkor lehet, hogy ezért nincs malátásod. Lehet, hogy ezért nincs hallásod. Valahol, bármikor visszatérhet, jogosultságot élvez valami bálvány a te életedben. Valahol a magaslat áll még benned. Valahol ott van. És Istennek van egy időterve, van egy idő beosztása, amikor azt mondja, tudtad, mit kellett volna tenni, vagy viseld a következményeit. Nehogy megtérje. Viseld. Nehogy megtérje erről az útról, most már viselned kell a büntetést, a bűnök következményét, viselned kell a fogságot, viselned kell mindazt, ami bekövetkezik. De azért pozitív mégis ott van. A fogságban is ott volt Isten, és a fogságban se szűnt meg Izrael elhívása, komplett népnek az elhívása, és ott is elhangzott, gyertek haza. Ott is elhangzott a kihívó szó, vissza kell menni, fel kell építeni a templomot, ki kell tisztítani, és az Isten tiszteletrendnek helyre kell állni. A bálványok azok szemmel látható, hogyha működnek. Én azt hiszem rejtetten nagyon sok esetben megtapasztalhatjuk, lehet, hogy a bálvány nincs ott látható módon, de a bálvány templom ott van az életünkben, vagy bármilyen közösségben ott van, akkor Isten egyszerűen elveszi a látást, elveszi a hallást. Lehet, hogy a mostani kereszténység is ezért vak és támoljuk a sötétben, mert bálvány lett a Szent Szellem, bálvány lett a Szent Szellem ajándékai, bálvány ez, bálvány az, és Isten azt mondja, hát akkor viseld a következményét. És így be lehet sétálni rabságba, mert elvisznek, és még azt a lehetőséget is, a látás és a hallás hiányával elmulaszthatjuk bármikor, hogy Istenhez kiáltsunk. Lehetséges, hogy külső segítséget kérünk. Úgy, mint Szíria ellenében, Asszíriát. Csak ennek volt egy ára, teljesen átvette egy idegen Isten, egy idegen pogány Isten a hatalmat Jeruzsálemben. Megszűnt a templom, templomnak lenni. Asszír templom lett. Mert a királynak tetszett a győztesnek az oltára, és az isteni oltárt, amin Istennek, az örökkéval Istennek folyt az áldozás. Helyette más oltárt állított fel, azt, amit látott, olyan szép volt. Hát olyan szép volt hálát adni ennek, annak, amonnak. Hát Isten helyett adjunk hálát embereknek, adjunk hálát a szövetségeseinknek. És Isten ilyenkor hátra lép, és azt mondja, legyél vak, legyél süket, valami még megmarad. Egy kivágott fának a gyökerét meghagyom, majd ki fog hajtani. És én azt mondom, a zsidóságra szóló ígéret is ebben benne van. Hiszen ott történt az igazi kivágottatás Babilonnál, hiszen Babilon után 400 évig nem elhallgattak a proféták is. Utána Jeshua Masia, akit nem fogadtak el, és utána a csend és a fa. És a fa nem ki lett húzva, hanem csak el lett a fűrészelve. A zsidóság kihajt. Kihajt úgy, hogy Isten megígérte. Maradék megtartatik, és a kivágott fa gyökerei újra kihajtanak. Én azt hiszem, ezt a kort éljük most meg. Azt a babiloni történetet, hogy meghagyták a magaslatokat, szövetséget kötöttek idegen erőkkel, egymás ellen harcoltak ráadásul. Ennek a következményét Isten körülbelül mostanában kezdi helyreállítani, amikor zöld el a fa, kezd kihajtani. Mi életünkben is ugyanezek a történetek ugyanezen a módon mennek, ha meghagytál valamit a bálványnak. Olyan helyet, ahol leteheti a lábát, ott lesz. Sőt, dupla erővel fog támadni, belülről és kívülről. A választott népnek a babiloni fogsághoz vezető útja, a bálványimádás megtartása és a bálványimádók által kintről bentről egyszerre támadott, és Babilonba vitte a népet. Babilonba vitte azt, aki valamit számított. Hiszen a köznépet ott hagyták fönt, Szamária, ahol kevertek lettek. De az a kevertség már nem. A választott népnek az egy Isten hite volt. Az már az volt, mikor a pogány hit és a zsidó hit, Izrael örökkéval Isteni bevetett hite összekeveredett. Ezért utálták később a zsidók, a szamaritánusokat is. Ott voltak a betelepítések, kitelepítések, a népcserék, és ott volt a keveredés. Én azt hiszem ma a keveredés is megvan. A bálványoknak a lakhelye is úgy, ahogy van, sokszor nagyon jól átszázva, de ott van a mi életünkben is. És ott van, amikor mi nem Istenbe bízunk, hanem szövetségeseket keresünk, Szíria ellenébe Asszíriát. És ennek Istennek egy válasza van. Ha nem én, nem az én templomom, és nem fogadszolod, hogy mindent ki az életedből nyomtalanul, egy teljes valódi szabadulással, ne csodálkozz, hogy süket leszel, vak leszel. Én mondtam, hogy kell neked a fogság, hogy érezd meg, hogy haza kell menned. Kell neked ezek után a büntetés, majd magadra húztál, hogy tudd meg az állapotodat, hogy tudjál hozzám kiáltani. Én azt hiszem, hogy ez így. Válasz arra is, hogy meddig hagyja Isten. Válasz arra, hogy meddig hagyja Isten a mi engedetlenségünket, a mi toleranciánkat, és azt, hogy ő helyette másokhoz fordulunk segítségére. Sokan tényleg kérdezik, miért nincs látás, miért nincs hallás, miért süketek vakka gyülekezetek. Hát ez egy mai történet. A gyülekezetekben ott van a bálvány. Jó, mi meg is tagadjuk, de ott van a díszhelye, és ott van az oltára. És amikor valami probléma van, és amikor támadás éri Krisztus testét, lehető legrosszabb, amikor nem Krisztus, és nem Isten segítséget kéri, hanem keresi egymással, és mindenféle erőkkel a szövetkezést, akkor jön a fogság tényleg. Ez a szövetkezés, akár hívhatnám ökumenének is, jön a fogság. Egyenesági következménye. Nem jó, ha helyre fordult oda. És nem, hogy a bálványokat végképp kiűzve eltüntette a nyomait is, mert nem tüntette el a nyomait, a bálványok vissza tudnak jönni. Szomorú, amikor protestáns egyházakból sokkal nagyobb ma már a bálványimádás, mint ahonnét kijöttek. Szóval, mert meghagyták a bálványoknak a magaslatait. Visszajöttek szép csendesen. Sőt, már jön a támadás, jön a hamis szövetség, és fölépül egy másik templom, egy másik oltár. De inkább a magunk életére kell nézni, le van-e rombolva minden. Mert ha nem, előbb-utóbb magad leszel tétó, és pánikba kerülsz, hogy miért nem látok, miért nem hallok. Nagyon egyszerű a válasz. Lehet, hogy a bálványt megtagadtad, de bármikor visszaköltözhet, mert ott a templom a szívedben. Ott van a vágy, nem zártad ki végképpen az életedből. Ez történt Júda életében is.